Üdvözlünk az Átlinkelve podcast hallgatói között. Ebben a sorozatunkban netes csalásokat, IT betöréseket, az internet sötét oldalán megtörtént eseteket dolgozunk fel, közérthetően nem csak informatikusoknak. Ebben az epizódban a világ valaha volt legpusztítóbb kibertámadását dolgozzuk fel. Betekintünk a rémálomba, amikor egy európai országban néhány órán belül elkezd leállni a tömegközlekedés, a bankkártyás fizetés, nem működnek az ATM-ek, és lassan a kórházak sem tudnak betegeket fogadni, egy szóval megkezdődik a digitális apokalipszis. Az apokalipszis, aminek eszköze egy vírus két fontos jellemzővel. Egy, nem érdeklik az országhatárok, így egy ponton túl közel állunk ahhoz, hogy a világkereskedelem is megroppanjon. Kettő, ez az eszköz ma is elérhető, bárki letöltheti és újra használhatja. Sziasztok, újra itt Petivel.
Sziasztok.
És hogy összefűzzük a legutóbbi adás záró borzalmas szóviccel, ezt a mostanit azzal kezdeném, hogy a mai történetünk nem rólad fog szólni. Az alcíme Nat Petya.
Erre nem mondok semmit.
Komolyra fordítva a szót, az intróban már beharangozott rémálomba kellene, hogy belevágjunk, ami szerintem egyébként mindannyiunk fejébe megfordult már ebben a korban, amikor végképp minden digitális, a repülőterek irányításától a vezető nélküli metrókon át az egészségügyig. De ami az individuum számára szerintem a legközvetlenebb, az, hogy a pénzem, amiért magamnak meg a családomnak vásárolok ételt, hogy ne haljunk éhen, az egy szám egy adatbázisban. És hogy mi történne, ha ez az adatbázis egyszer csak törlődne, vagy akár csak simán elérhetetlenné válna. Szóval a prepperek imádni fogják ezt az epizódot szerintem. De akkor az időponttal kezdve, 2017-ben járunk, az USA-ban Trump januárban kezdi meg az elnöki mandátumát, a Krím-félszigetet azt hiszem 3 éve foglalta el ekkor már Ukrajnától Oroszország, de a feszültség az érthető módon azóta sem csillapodik a két ország között. 2 évvel ezelőtt, 2015-ben jelenik meg a Windows 10, hogy leváltsa a Windows 8-at, és ez az új verzió sok kevésbé közismert biztonsági problémái közül az egyik ugyanaz, mint az összes még támogatott elődjé, de abban különbözik, hogy ez nem egy biztonsági rés, hanem egy biztonsági bécsi kapu nyitott szárnyakkal, vörös szőnyeggel, ahová ingyen pezsgővel és kóstolókkal invitálják, hozteszek az arra tévedő hackereket, tehát tényleg egy valóságos őrület. A lényege röviden annyi, hogy minden Windowson van egy lshss.exe nevű program, ami azért felelős, hogyha valaki belépett a Windowsba, akkor eltárolja a nevét és a jelszavát a háttérben, hogy ne kelljen belépegetni mindig ugyanazokba a programokba és újra megadni, amik ugyanezt a felhasználó nevet és jelszót használják a Windowsba, mint a Windows Mail, SharePoint, megosztott meghajtók főleg, meg ilyesmi. Tehát ez egy tök kényelmes, fontos dolog, mert különben mindenki ide görcsöt kapna, ezt állandóan minden alkalommal újra és újra meg kéne adni. A probléma az, hogy ezt a felhasználó nevet és jelszót mondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem titkosítva tárolja. Titkosítva tárolja, de ott van mellette a dekriptáló kulcs, és simán láthatóvá válik az egész, tehát olyan, mint hogyha a plain textbe simán ott lenne, amit egyébként egy francia szakember, egy Benjamin Dipli, vagy Depli nevű fickó fedezett föl, és a problémát prezentálandó készített is egy ilyen kis programot Mimikatz néven, amit ingyenes felhasználásra közzétett a neten, elindított, kimásolja a memóriát, külföldiül dumpolja, és megkeresi a benne a felhasználó nevet, jelszót, ezt a dekriptáló kulcsot, és szépen visszaadja további szíves felhasználásra. Na most erről természetesen tök jó fej volt, és értesítette a Microsoftot, akik nem igazán reagáltak rá, vagy hát reagáltak, csak érdemben nem volt ennek túl nagy jelentőség.
Sőt, hát azért készítette ezt a kis segédprogramot, hogy demonstrálja a Microsoftnak.
Ja, hogy nekik.
Aha. Az első reakció az volt, hogy ez nem igazán veszélyezteti az adott gépet, mert csak akkor okoz ez gondot, ha azt a gépet már feltörték, de ez a programozó rájött, hogy elég a hálózaton egy ilyen gépnek lenni, aha, és a távoli gépen is onnantól kezdve, aha, hozzáférhet ehhez az érzékeny információhoz. és erre csinálta ezt a programot.
Aha, Vili. És a másik, ami szintén fontos a történetünk szempontjából, és akkor megpróbáljuk ezt is röviden összefoglalni, az meg az Eternal Blue exploit.
Egy olyan rész, kódrészlet, ami ki tudja használni a sérülékenységet. Uh-huh. Ez a második pillére a vírusnak, amiről most beszélünk, ami nagyon érdekes benne, hogy maga az NSA fejlesztette, kihasználva azt a protokoll sérülékenységet, ami pedig az SMB, a Windowsnak egy alap protokollját használja, sérülékenységét használja ki, és ők viszont nem jelezték a Microsoftnak ezt a sérülékenységet. Mert
nem gondolnám, hogy véletlenül.
Igen, mert éveken
tehát,
keresztül.
Ez a munkájuk, hogy ezekről tudjanak.
Egyrészt, hogy tudjanak, és hogy ők maguk éveken keresztül ki tudják használni.
Nyilván.
Antiterrorista és egyéb
jófelségekre, természetesen.
Kormányzati tevékenységekre.
Aha.
És amikor kiderült a probléma, akkor úgy döntöttek, hogy jelzik mégis a Microsoftnak ezt a hibát, de addigra késő volt.
Oké, de hogy miért?
És mitől? Még egy, bocsak, egy gondolat, hogy ne csak ilyen három betűségbe beszéljünk, SMB protokoll, mindenki használja minden nap, csak nem tud róla. Tehát a távoli nyomtatás, távoli fájl hozzáférés és távoli parancsfuttatásokra használja a Windows ezt a
aha.
részt.
És akkor annyit azért hozzátennék még, hogy ebből tűnhet úgy, hogy egyszer csak nagyon jó fejlett az NSA vagy az NSA, de hát valójában ugye arról volt szó, hogy megjelent egy ilyen Shadow Brokers nevű csoport, akikhez valami módon egyszer csak egyre több ilyen NSA által kihasznált exploit meg exploitokat kihasználó eszköz került, és ezeket szépen elkezdték ők is publikálni a neten.
Így publikálták ezt az Eternal Blue nevű exploitot.
Így van, és mikor ezt publikálták, na akkor jutott eszébe az NSA-nek, hogy szóljon a Microsoftnak, hogy figyeljetek, itt azért most nagy gáz lesz, mert ez tényleg óriási nagy biztonság. Igen, mi szóltunk,
bocs, nem mondtuk.
Úgyhogy nagyon gyorsan csináljátok meg, léci.
De bocs, nem szóltunk még
igen, elfelejtettünk. Oké, na és akkor a lényeg az, hogy ez a Mimikatz és az Eternal Blue adja, ahogy te mondtad, a pilléreit, vagy adják a fundamentumát ennek a úgynevezett NotPetya vírusnak. Első lépésként, amikor elindul egy számítógépen, akkor a Mimikatz segítségével összeszedi az összes jelszót, amit talál. Második lépésként ezekkel a jelszókkal elkezd a hálózaton körbenézni, az Eternal Blue segítségével ezeken a hálózati szegmensekbe átmásolja magát, és folytatja a többi számítógépen a futtatást, aminek az utolsó lépése az, hogy elkódol mindent, mint a klasszikus ransomware-ek, vagyis zsaroló vírusok, minden fontos fájlt meg információt a gépen, újraindítja, és ott szokták kiírni azt, hogy akkor vagy fizetsz a hackereknek, és akkor küldenek egy dekriptáló kulcsot, amivel visszakódolhatod az anyagaidat, vagy bármit, ami számodra fontos, és nyilván a gépeden van, vagy pedig úgy marad elkódolva, és a büdös életben még egyszer nem jutsz hozzá. A cél pedig ebben az esetben ezzel a vírussal Ukrajna volt. A legfontosabb, hogy a lehető legtöbb gépet megfertőzzék, az, hogy az üzleti, a kormányzati és az egészségügy szektorban mindent, amit csak elérnek. És akkor itt a kérdés az volt azok számára, akik ezt írták, hogy lehet csak Ukrajnán belül tartani a támadást. Mert ugye a vírusoknak az a jellemzője, hogy ők nem igazán nézik az országhatárokat, tehát hogy ott ráeresztik az egyik gépre, elkezd terjedni az adott országba, de fontos lenne, hogy tényleg csak ott terjedjen. És akkor erre kitaláltak egy tök okos dolgot, az, hogy egy olyan programon keresztül próbálták meg terjeszteni, amit szinte kizárólag Ukrajnában használnak, ez pedig egy Midok nevű könyvelési szoftver, amit egy Linkos Group nevű csoport csinált Ukrajnában.
Igen, és erről később kiderült a terjedés elején, hogy ez a Linkos Group, mint a szoftver kiadója vagy karbantartója, szervereit használták elsődleges belépési pontnak. Oda sikerült telepíteniük olyan verzióját ennek a szoftvernek, ami a frissítésével utána eljutott az első áldozatokhoz.
Tehát az update szerverekre igazából?
Igen, igen. Amivel a Midok könyvelési szoftvernek a frissítéseit terjesztették a Linkos Group ügyfeleinek.
Aha. Na és amikor ez megkapta valaki ezt a frissítést, akkor ezen keresztül ott náluk, nyilván a hálózaton percek alatt dőltek össze a számítógépek, és ami még tök ravasz meg okos dolog volt, hogy az alkotmány ünnepé előtt egy nappal indult ez a vírustámadás, és hát ott akkor nyilván volt egy ilyen lazább nap, kevésbé figyeltek, a rendszergazdák is, meg mindenki, meg gondolom nagyon sokan vettek ki szabad napot is.
Meg nem lehetett ennek egy politikai üzenete is, hogy azon a napon kezdődik a katasztrófa?
Amúgy simán, nem tudom, hogy szándékos volt-e, de hogyha azokhoz köthető, aki mindenki sejt egyébként szerintem már, hogy melyik ország, akkor nyilván ez is így tök jó benne van. És az első áldozatra visszatérve, ők az Osad Bank nevű, vagy Osad Bank, nem tudom, pénzintézet, ami a korábbi Nemzeti Bank volt. Most náluk a gépeknek a másnap már a 90%-a fekete képernyőre váltott, mert ez a jellemzője egyébként ennek a NotPetya nevet kapott vírusnak, hogy amikor megtörténik az enkriptálást az adott számítógépen, akkor újraindul, és akkor a bebútoló elindító képernyőnél megáll, és ott írja ki ilyen szöveges karakteresen, hogy bocsász, akkor itt meg lettél fertőzve, 300 dorkát kérünk szépen.
És azért úgyhogy, azt képzeld el egy ilyen nemzeti bank méretben?
Az brutál, abszolút brutális lehet. Emiatt ugye elsőre ők is azt hitték, hogy ja jó, hát akkor ez egy ransomware, ami persze attól még ugyanúgy katasztrófa, tehát hogy egy ilyen banknál, ahogy ekkora banknál, ahogy mondod, mindenhol fekete képernyő, és fizesse $300, de aztán ott kezdett gyanússá válni a dolog már nekik, hogy nem egy tipikus ransomware, mert iszonyú gyorsasággal terjedt. Tényleg, mint a filmekben, hogy így pitty, mindenhol így az látszott a kijelzőkön, a nagy légterű irodákban, hogy kattannak be a fekete képernyők egymás után. És hát természetesen a bank az teljesen leállt. Tehát a dolgozók nem tudtak dolgozni, és a végső bizonyíték arra, hogy ez valójában nem egy ransomware, az volt, hogy megpróbáltak fizetni, és kiderült, hogy nem lehet. Tehát nincs visszaállítás.
És egyébként ez a NotPetya név innen jön, ugye, mert volt egy korábbi verzió, aminek Petya volt a neve, és az valóban egy klasszikus zsaroló vírus volt.
Aha. Na és ez ilyen horrorisztikus volt nyilván a bankban is, és mindenhol máshol. Tehát órákon belül gépek ezrei sötétültek el egész Ukrajnában, és akkor ott áll vele szembe egy, nem tudom, cégvezetés, az üzleti szektor, de akár a kormányzat is, hogy egy ilyen helyzetben mi az Úristen tudsz csinálni. Arra jutottak, hogy oké, nincs hirtelen megoldás, nem tudják, mi történik, csak az, hogyha be vannak kapcsolva a gépek, akkor iszonyatos sebességgel fertőződnek, úgyhogy egyetlen dolgot tudtak tenni, elkezdtek kikapcsolni minden gépet, és hát ennek borzalmas hatása volt, tehát ilyen digitális apokalipszisből egy kóstoló. Volt egy személyes beszámoló, amit olvastam róla, Pavlo Bondarenko IT adminisztrátor az egészségügyi minisztériumban. Neki úgy nézett ki a napja, hogy egész nap harcoltak ezzel a dologgal, próbálták lekapcsolni a gépeket. Nyilván az egészségügy egy 40 milliós lakosságú országnak az egészségügyi minisztériumában is van néhány számítógép, tehát maguk a lekapcsolások is borzalmas időt vehettek igénybe. A másik pedig az, hogy mindeközben meg párhuzamosan küzdöttek azzal, hogy mit lehetne csinálni, azon túl, hogy lekapcsolják. Tehát egész nap izzadtak a munkába, és akkor amikor hazafelé indult, akkor nyilván irány a metró Kijevben, akkor azt látta, hogy nem működik az érintéses fizetés. Ott ilyen fizetőkapuk vannak, amit lehet érmével működtetni, meg lehet kontaktless érintéssel, és nem működött a kontaktless érintés, hiába nyomta oda a kártyáját. Mert hogy azt is megfertőzte. Oké, akkor irány egy ATM, megpróbál automatából készpénzt felvenni, hogy vegyen ilyen metró érmét, de micsoda meglepetés, az ATM-en is egy nagy fekete képernyő volt, hogy fizesse a $300. És akkor keresgette az ATM-eket, a sokadik ATM végül működött, és ott is óriási sor volt, úgyhogy nyilván egyre kevesebb volt a készpénz benne, de beállt a sorba reménykedve, hogy akkor föl tud venni, mert egyszerűen nem tud hazajutni. Kivárta a sort, sikerült készpénzt felvenni, megy a metró érméért, de hát természetesen addigra mindenki, akinek mondjuk nem kellett készpénzt felvenni, vagy hamarabb vett föl, mint ő, azok már megvették az összes érmét a megállóban. Úgyhogy elindult keresni egy éjjel-nappalit, hogy ott vegyem, mert ott is lehet ilyen érméket kapni, és akkor ott lehetett volna fizetni készpénzzel is, meg kártyával is, de mivel az egész fizetőrendszer Windows-os volt ott is, tehát az a pénztárgéprendszer, ezek készpénzzel sem lehetett fizetni az éjjel-nappaliban sem. Úgyhogy tényleg egy ilyen totál káosz apokalipszis érzés. Azt írta, hogy Facebookon próbáltak információkat szerezni az emberek arról például, hogy kinek van gyógyszere. Mert ugye ezek egy kényelmetlen dolog, hogy most el kell gyalogolnod, nem tudom, a város egyik végéből a másikig, meg most így nem tudsz venni valamit, de hogy nem tudják, hogy meddig fog ez az egész tartani. Ebből a szempontból egy iszonyat horror. Ez alapján el lehet képzelni, hogy milyen lenne itt Budapesten is, hogy áll a BKV, nem tudsz benzint venni, nincs gyógyszertár, nem tudnak eladni az élelmiszerüzletben. Úgyhogy teljes káosz közelben állt az egész. Egyébként 2015 végén és 2016 elején volt már egy kibertámadás Ukrajnában, amikor a közműszolgáltatókat támadták meg, emiatt egy ilyen hatalmas blackout volt. Tehát így nagyon nagy részén Ukrajnának nem volt áram, és ott is ugyanez volt, hogy nem tudták, hogy meddig fog tartani, és hát nyilván nagy rész, sőt, teljes egészében ilyen hatása lehetett, mert hogy áram nélkül nem tudsz vásárolni az üzletben, mert nem működik a pénztárgép, ATM sem működik, meg semmi. Úgyhogy az is egy horror lehetett, volt már belőle kóstoló, csak ilyen fajta még nem. Amúgy, ha valakit érdekel, erről volt egy tök jó könyv, én olvastam a Mark Ellsbergnek a Blackout, ez volt a címe. Azt hiszem, talán még vagy a Netflixen, vagy valahol a film is, vagy sorozat is készült belőle, én azt nem láttam, a könyv az tök jó volt, egy ilyen teljes szenárió, hogy mi történne ilyenkor. Meg volt egy másik, ami hasonló volt, az meg egy Fortune nevű amerikai fickó írta, az meg az egy másodperccel később. Úgyhogy ezek is könyv ajánlunk esetleg, ha valakit érdekel. Az meg arról szól, hogy az USA fölött ledobnak egy ilyen EMP bombát, ami tulajdonképpen minden elektronikus eszközt megbénít, tehát olyan történet, amiben meglátjuk, hogy lehet majdnem nulláról kezdeni. Nagyon-nagyon-nagyon szuper volt, én nagyon élveztem. És akkor vissza egy nagyobb skálára, újabb probléma, Ukrajnában 12,500 gép bukott be, azt hiszem az első nap már, de hát a támadás az mégsem állt meg a határnál. Az oroszok is kaptak belőle egyébként, a Rosneft Gaz, a cégnek a neve, ez az olajipari vállalat, őket is megfertőzte, az Evraz nevű acélipari konglomerátumnak a gyárait, meg volt valami In Vitro nevű egészségügyi technológiai cég, és ők is kaptak belőle.
Itt amúgy érdekes lenne, hogy az oroszok hogy kaphatták el.
Vagy azért, mert lehet, hogy részben használtak mondjuk ott akár egy gépen, valaki fölrakott egy MIDOC-ot, mondjuk az egyéni vállalkozásának, mert hogy az ukrán határ közelébe lehet, hogy Ukrajnába is, nem tudom, dolgozott, vagy fene tudja, vagy lehet, hogy egy ponton túl anélkül is tudott terjedni. De a lényeg az, hogy rajtuk kívül további 63 országot is megfertőzött, azért, mert természetesen nagyon sok óriás cégnek van ukrán irodája. Ilyen a FedEx például, vagy a Maersk. Ez a Maersk, így van leírva, ez a dán szállítmányozási cég, szerintem mindenki ismeri a logóját. Lehet, hogy így nem ugrik be, de ezeken a bazinagy konténereken, tengeri szállítmányozás konténereken rá van írva az oldalára, az a jellegzetes kék meg piros konténereknek.
Igen, itt a méretekről, hogy egy picit háttérinfo, hogy a teljes világ hajózási kapacitásnak az egyötödét ez a cég bonyolítja le. Gyakorlatilag ebből úgy el lehet képzelni.
Csak az egyötödét?
Világszinten.
Aha.
Tehát 800 tengerjáró hajó.
Én azt olvastam róla, hogy, vagy szerintem úgy lehet jó kontextusba helyezni, hogy milyen méretről van szó, hogy 2021 márciusában, amikor másfél napra elakadt az Ever Givens nevű szállítóhajó a Suezi csatornában keresztbe, az biztos emlékszel rá, annak mindenhol volt hír, egy napra volt, nem bocs, másfél napra volt milliárd dolláros nagyságrendű kára a kereskedelembe. Na most ez a hajó, ez az Ever Givenson volt, vagy ezt úgy mondják, hogy ennek a kapacitása 20 000 TEU volt, ez a 20 foot equivalent unit, ez az a konténer, csak ez nem egy ilyen standardizált dolog, hanem így nagyjából ekkora kapacitású. Na most ezen volt 20 000, a Maersknek meg 4,1 millió TEU kapacitása van a kereskedelemben, ami ugye egy helyből 200-szor nagyobb, tehát ez lehet arányítani, hogy mekkora kár, hogyha egy ilyen cégnél történik valami gáz. És akkor nézzük meg, hogy mekkora gáz történt ennél a cég.
Igen, a Maskhez úgy jutott be ez a vírus, hogy ennek van egy odesszai bázisa a Fekete-tengeren, ahol ha minden igaz, csak egyetlen egy gépen volt rajta ez a MADOC könyvelési szoftver?
Hát simán. Arra az egyre letöltődött az update, és az update megtartalmazta, és onnantól ment szét iszonyatos gyorsasággal. Tehát a MERS-nél június 27-én jelent meg a vírus, és a koppenhágai irodában tényleg hollywoodi filmjelenetszerű sztori volt. Azt írták, hogy ott is egy ilyen nagy open office volt, 30-40-50-100 gép akár egy helyiségben, ül a jó ember, elkezd gépelni szépen a kis űrlapján, és egyszer csak puty, restartul a gép, és fekete képernyő. Föláll, szétnéz balra, ott is akkor jelenik meg jobbra, előre néz, előtte X sor számítógép, meg kollégák, és mindenkinek így tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, egymás után váltanak feketére a gépeknek a kijelzői. És akkor az adminok rohangálnak, berohannak a meetingekre, és ott tépkedik ki a kábeleket. Fogja, hogy mesélték, hogy az épületek meg a szintek között van ez a forgóajtós, ez a, nem az a körbeforgó zárt ajtó, hanem az, ami a három kis villa. És akkor azokon így azt nem várták meg, hogy lecsippantsák, hanem átugrottak a kapun, és úgy rohantak szanaszét az adminok, hogy minél több gépet tudjanak kitépni a hálózatból, meg lekapcsolni. Úgyhogy elképesztő jelenet lehetett az is. És hogy ennek milyen hatása vagy impactje van, ahhoz meg azt kell tudni, hogy minden hajó egy Maersk terminálba fut be valahol a világban, ahol le vagy átpakolják, de így senki nem tudja, hogy mi van rajtuk. Tehát ez nyilván a központi szoftvereken fut, meg a hálózaton. És amikor ez így megtörténik, hogy ezek a gépek leállnak, akkor fogalmuk sincs arról sem, hogy az adott kikötőnek melyik négyzetméterére, mert ez is meg van határozva, hova rakják le azokat a konténereket, nem hogy mi van a konténerben, vagy hogy hova kell menni. És ez ráadásul nem csak az adatbázist érinti, hanem IP telefonrendszer volt, azok is ugyanúgy behalt minden, tehát tulajdonképpen az történt egy-egy óriás kikötő szempontjából, mondjuk a New Jersey, hogy azt sem tudták, hogy mi történik, és a központ nem is tudta őket fölhívni. Tehát persze mobilokon nyilván próbáltak utána szerencsétlenkedni magán meg céges mobilszámokon, de nem tudták az operátorokat elérni, hogy figyeljetek, baj van. Hanem az volt, hogy látjuk, hogy baj van, de nem tudjuk, hogy csak nálunk van baj. Itt rontott-e, ott van gáz. Borzalom, tényleg egy totál káosz, és egy-egy ilyen kikötőben napi 1000-nél több kamion fordul megy. Nem tudták tájékoztatni a 17 leállt terminált a világon, hogy egyáltalán tényleg mi a gond. Se e-mail, se telefonszám. Valahol olvastam, hogy több mint 10 000 kamion ragadt be összesen a Maersk termináloknál, és ilyen kígyózó sorokban közlekedési dugókat okoztak a felgyülemlő kamionok. És ugye ezt képzeljük el a mostani ellátási láncban, a 21. században, meg a mostani gyártás technológiával, ahol órákra vannak lebontva a gyárakban, meg egy-egy modernebb üzemben,
igen,
hogy mivel, mi érkezik be, mit gyártanak le abban az órában, hova fog tovább menni, melyik kamionra.
Uh-huh. Sőt, olyan azért is kritikus a lepakolás a kamionokról, mert több olyan típusú konténer van, ami mondjuk fagyasztott árut szállít, és az úgy van megoldva, hogy gyakorlatilag konnektort kell a konténernek biztosítani. Tehát arra van kiszámolva, hogy a kamion odaviszi, lepakolja, gondolom addig a kamion valamilyen megoldásra hűteni tudja, de arra tervezték, hogy lerakják a kikötőben, és rögtön konnektorba dugják. De mivel nem tudták lepakolni, ezeknek ketyegett az ideje,
nagyon durva,
meddig használható fel.
Aha. 49 000 darab PC állt le, csak a MERS-nél, és ezekben benne voltak a szerverek, amik a rendszeres és precíz tiszteletre méltó mentések miatt, a mentések is mind fertőződtek azonnal.
Itt jön az igazi kocka gondolat, hogy
egyrészt miért volt Windows-os, másrészt meg egyébként nekem az is eszembe jutott, hogy miért nem volt valamilyen időablakos, elshiftelt, eltolt mentést. Ja, de várj, nem jó, persze. Tehát itt nem az a lényeg, hogy milyen gyakorisággal ment, hanem hogy a backup szerver is éppen működik, és a hálózaton van. Tehát onnantól kezdve meg tök mindegy, hogy milyen gyakran mentesz, mert a hálózaton keresztül eléri, az SMB protokollon keresztül meg átmásolja, és már futtatja is ott is a notpetyát. Tehát erre szerintem valami olyan semmi megoldás lehetett volna, meg biztos lett utólag, hogy időzítve kapcsol be a gép. Alapból a backup szerver le van kapcsolva, és mondjuk van egy, ami óránként, vagy x óránként kapcsol be, azt lehet, hogy nem is kell lekapcsolni, de van olyan, ami mondjuk két hetente bekapcsol, annyi időre, amíg ment, és utána kikapcsol. Ez szerintem ez lehet.
Meg hát nem csak a mentésekkel volt ugye gondjuk.
Persze, de itt
ez abból... Hiába volt mentésük.
Hát de ezért volt hiába mentésük, mert hogy a mentett gép, vagy a mentőgép is vírust kapott, az is enkriptálódott, tehát az ottani mentés nem tudta visszaállítani. Jaja. És akkor a Microsofttól kértek segítséget, az rémlik.
Igen, mindenki őket hívta, ahol ez a vírus felütötte a fejét, de Microsoft igyekezett ezt a hatalmas ügyfelét priorizálni, a MERS-t, és pár nap múlva egy jó hír látott napvilágot, hogy egyetlen géphez sikerült megcsinálni a dekriptáló kulcsot, semmi gond, 22 ezer számítási óra alatt, már csak 49 ezer gép fertőzött, úgyhogy pikpak meg lehet oldani, úgyhogy ezt a megoldást ezt azonnal el kellett dobni.
Ja, kuka, igen. Kuka, nagyon kemény. Aha. Fölmerült az is megoldásként, hogy akkor tárgyaljanak a hackerekkel, és akkor itt a hackerek idézőjelben vannak, de aztán egyébként a MERS-nél úgy döntöttek, hogy nem fizetnek három okból. Egyrészt, mert hogyha fizetnek, akkor nyilván az precedens teremt, onnantól egy célkeresztet rajzolnak a hátukra, és hát akkor legközelebb is velük fognak próbálkozni, csak akkor mondjuk más módszerrel. Ráadásul még ha segítenének is a hackerek, mármint pénzért, akkor is egyesével minden gépet, 49 ezer gépet dekriptálni a megkapott kulcssal, az így teljesen lehetetlen lépés. A másik ok az volt, hogy időközben rájöttek, hogy nem valódi ransomware, tehát hogy volt egy olyan verzió is, hogy nem is csak enkriptált, hanem törölt is egy csomó mindent.
De az milyen rájövés lehetett ez a pont, hogy akár fizetnek, vagy bármilyen módszerrel elkezdik visszafejteni, de amikor rájöttek arra, hogy gyakorlatilag a pusztítás a cél.
Igen, ez borzalmas.
Törlés.
Borzalmas, tényleg. És akkor abban maradtak, ha megkapnák a dekriptáló kulcsot, és nem tartana 20 millió évig, amíg a 49 ezer számítógépet visszaállítják, akkor sem maradhat úgy visszaállított állapotba, mert még akkor nem tudták, hogy mi volt az exploit, mi volt a hiba oka, tehát így is úgy is újra kell installálni az összes gépet. Meg hát újra kell akkor a hálózatot is építeni. Úgyhogy emiatt a három év miatt azt mondták, hogy jó, akkor ezt el kell felejteni.
Igen. Úgyhogy megbízták a Deloitte-ot, hogy segítsenek ebben a problémának a felgöngyölésében. Itt is egy érdekes adalék, hogy ugye állt a teljes pénzügyi rendszerük, csomó alkalmazás elérhetetlen volt, amire építették az üzleti folyamatokat, ezért ilyen bianco csekkeket adtak a cégnek, én azt olvastam róla, és úgy bízták meg a közel 200 Deloitte alkalmazottat. Tehát közel 200 Deloitte alkalmazott költözött be a cég irodájába, ehhez hozzájön még a 400 MERS-es alkalmazott, így együtt 600-an dolgoztak csak ezen az egész leálláson.
Ez volt az a csapat, akit egy ilyen erre dedikált emergency főhadiszállásra ott London mellé beraktak?
Így van, de ezen túl állítólag a környék gyakorlatilag összes szállodája, panziója, de még a kocsmáknak a felső szintjei is a Deloitte-os tanácsadók, meg MERS-es IT-soknak volt lefoglalva. Aha. Ebben az időben.
Nagyon durva. Onnan jegyeztem meg valami nagyon vicces település London mellett. Vagy ilyen mennyasszony? Ja, igen, ilyen Maidenhead, vagy valami ilyen ilyesmi volt. Aha. A neve a helynek.
Igen.
És
igen.
24/7-ben dolgoztak tényleg, és odaszállítottak minden IT-s, MERS-es IT-s.
Gyakorlatilag ebben a klasszikus crunch módban ismered ezt a kifejezést?
Persze, megvan, igen, hogy aha. Non-stop.
Tehát azt tényleg gyakorlatilag...
Pizzázás, a gép mellett pizzaevés, és alhatsz igen. Pár órát a kanapén, vagy az asztal alatt, ennyi. És visszafölállás, igen. És csinálod.
Igen. Igen, tehát annak egy része, hogy alapszükségleteidet is félreteszed, tehát ott azért a zuhanyzás hiánya, és szerintem komoly gondokat okozott
durva
az átirodában.
Durva nagyon. Igen, és akkor ilyen mindenféle ideiglenes megoldásokat próbáltak kitalálni, és akkor ebből volt az egyik, az USB-s, hogy vesznek egy pendrive-ot, és akkor arra fölraknak egy op-rendszert, és ezt be tudja nyomni a MASK alkalmazott a gépbe, arról bootol be, arról indul el az egész, és azt használja háttértának, hogy legalább magukat a gépeket tudják használni, még ha az adatokhoz, meg a törzsszoftverekhez nem is férnek hozzá. És akkor ez is baromi érdekes, hogy azt gondolod, hogy ja jó, oké, hát akkor ez egy tök jó megoldás, de ilyen volumenben, ekkora cégnél ez sem megy.
Igen.
Mert rögtön neki szaladtak annak a falnak,
igen,
hogy oké, tök jó az ötlet, meg is csináltuk, itt van.
Már csak 10 000 pendrive kell.
49 000 pendrive.
Vagy
és
49 000, igen,
nincs.
Igen.
Tehát
igen.
Sehol nincs.
Ennyiért nem lehet beszaladni a Tesco-ba.
Nagyon durván nincs a Tesco-ban 49 000 pendrive.
Így van. Igen, és szintén az ideglenes megoldásoknál olvastam olyat, hogy a kikötőkben, azokon a terminálokon, ahol teljesen megállt az élet, ott elkezdtek szépen papír dokumentumokat ragasztani a konténerekre. Tehát az, ami korábban egy lepittyentett vonalkód volt, arra a helyi erő ráírta, hogy jött, nem tudom, Németországból tart ide, és hát azért ilyen, mennyiről beszéltünk, 800 teherhajós szállítmányozó cégnél azért ez a papíros módszer, ez igencsak belassította a folyamatokat. További ilyen ideglenes megoldások voltak, hogy oké, nincsen ügyviteli rendszer, akkor privát Gmail fiókok, WhatsApp, aha, mindent bevetettek, amit így a mobilon megtaláltak és ismertek a privát életükből, és egy ügyfélnek a idevágó mondata, hogy meglehetősen bizarr, amikor 500 konténeres hajót foglalsz le WhatsAppon keresztül, de nem volt más megoldás.
Azt a durva. Aha. Igen. Ez az USB-s dolog, ezt lehet, hogy ott külön is megcsinálták, de itt az volt a különbség, hogy ugye ezt ők company-wide találták ki, tehát hogy az egész céget érintően akkor ez egy központi ideiglenes megoldás lenne.
Hogy ez lesz a
így
rövid
távú
megoldás.
Egy rövid távú megoldás, csak mondom, az volt, hogy egyrészt semmelyik üzletben nincs ennyi, még csak a részletekben összevásárolva se tudnak ennyit. Jó, akkor mennyi időbe kerül, ha rendelnek ezekből az üzletekből, napokba, hetekbe? És ráadásul ez is csak ideiglenes megoldás, tehát borzalmas összetett probléma ilyen méretek között bármit kitalálni.
Igen.
És akkor mindeközben meg nyilván egy másik csapat folyamatosan dolgozott a hálózat újraépítés megoldásán, hogy egyáltalán hogy kellene elkezdeni a hálózatot újraépíteni, ahhoz, hogy ezt el tudják kezdeni, kellene legalább egy domain controller, kis kitérő, hogyha valakinek nincs meg, a Windows hálózatok úgy működnek, hogy vannak ilyen dedikált szerverek, úgy hívjuk őket, hogy domain controllerek, amik irányítanak mindent, a jogosultságokat, a felhasználó neveket, a megosztásokat, közös meghajtók megosztásait. És akkor ezek a domain controllerek, ebből minden lokáción van több, és ezeket általában nem is nagyon szokták menteni, mert ezek identikusak tartalmukban, tehát mindegyik ugyanaz, és ezzel nem nagyon szoktak belőlük backupokat, mentéseket készíteni.
Azért ugyanaz, mert ha az egyiken, tehát folyamatos szinkronizációban van
ja, igen, az tehát tulajdonképpen egymás.
Tehát ha az egyiken igen. Változtatsz valamit, akkor az replikálódik az összes telephelyre, és ezért valóban egyfajta mentésnek szokták elfogadni, hogy oldalirányba ment. Igen. Tehát, hogy amit itt módosítasz, az úgyis rögtön másik többi ország lokációjára akár vagy telephelyre átkerül.
Pontosan. Na most itt a legutolsó egy ilyen módosítás az volt, hogy egy vírus került rá.
És, ami
villámgyorsan replikálódott. Tehát itt még igazából Eternal Blue sem kellett, mert hogy ha nem lett volna rajta csak a Mimikatz meg a enkriptáló vírus, akkor maguk a domain kontrollerek a normál működésükből fakadóan elkezdik egymás között másolni a vírust is. Úgyhogy hatalmas probléma volt, mert gyakorlatilag erről nem volt mentés. Márpedig ez a magja az egésznek. És akkor most mi az úristen csináljanak? Valaki elkezdte felhívni, valakinek így eszébe jutott egyenként az összes kirendeltséget.
Igen. Egy hatalmas mélypontja volt ennek a vizsgálatnak az, hogy rájöttek, hogy az első start kocka, hogy a domain kontrollerek meglegyenek, mindegyike elveszett. És ahogy mondod, teljes pánik tört ki ebben a London közeli központban, hogy most akkor hogy menjenek tovább. És ahogy mondtad, elkezdték gyakorlatilag személyesen felhívni az adminisztrátorokat. Én úgy tudom, hogy több ezer adminisztrátort értek el telefonon, kérdezték, hogy van mentésed, és mindenhol ugyanazt a választ kapták, hogy aha, hát mi is ugyanazt látjuk. Teljes mélypont, pánik, és akkor egy kis fény felgyújt az alagútban, találtak egy helyet Gánában, ahol megvolt a domain controllernek az adata. De hogy lehetett ez, hogyha mindenhol körbe ment? Úgy, hogy isteni szerencse, áramszünet volt éppen a vírus támadás előtt. És ezért ez az egy domain controller azelőtt állt le, mielőtt a vírus bejutott a hálózatra. Ilyen öröm újongás tört ki ott a központban. Én ezt úgy képzelem, mint az ilyen Houston központban, amikor sikeresen leszálltunk a küldetésben. Mindenki egymás vállát veregette. Fú, hát ez nagyon király, van egy mentés. Már csak ide kéne hozni a londoni központba. Meg is nézték, hogy akkor a adott sávszélességükkel, amit elérnek a két telephely között, mennyi lenne átrántani, és akkor volt az első újabb mélypont, hogy azt a több gigabájtnyi adatot, az adott sávszélességet, nem is tudom, gondolkoztam ezen, hogy mi lehetett az, amit föl mertek építeni hálózati kapcsolatnak, de biztos volt valamilyen titkosított csatorna. De a lényeg, hogy napokig tartott volna átemelni, azt hiszem, vagy talán még több. Tehát nagyon lassú lett volna. Nem volt más megoldás, mint gyakorlatilag egy Winchesterre másolni az állományt, és valaki egy táskába beteszi, és elindul az irodába. Itt jött a következő probléma, mert vízum kellett volna a direkt utazáshoz.
Gánából.
És nem volt az ottani
Londonban.
Gánából, igen, igen. És akkor jött egy szerintem zseniális ötlet, csak picit ez is nyilván lassította a folyamatot. Nigerben találkozót szerveztek, odáig elment a gánai kolléga, ott a reptéren szépen kicserélték filmszerűen a táskát, amiben ott volt a Winchesteren a mentésük, és így jutott el a londoni központba az egy darab megmentett domain controller.
Juhu, akkor megvan a backup.
Tartalom, így
annyi, van. Hogy ember kellene hozzá, hogy akkor ezeket, mindegyiket elkezdjék mindenhol telepíteni, és akkor jött megint az aprócska gond, hogy ennyi ember nincs. Úgyhogy megpróbáltak gyorsan újakat fölvenni, sőt, először logikusan valami szuper pénzügyes kitalálta, hogy ne szívassunk senkit, hogy most alkalmazásba veszünk, egyrészt többe is kerül, másrészt meg utána el kell őket küldeni, hanem megpróbálták fölvenni partnerekkel a kapcsolatokat, hogy adjanak már kölcsön szakembereket erre a pár hétre vagy hónapra, de mindenki elhajtotta őket. Azt nem mondták, hogy miért, erre csak tippelni tudok. Az egyik az, hogy gondolom senkinél nincsenek annyira pluszba, hogy hetekig elmaradjanak, másrészt meg az összes cég, aki velük partnerségbe volt, az simán megkapatta ugyanígy a vírust, pont lehet, hogy éppen tőlük.
Simán lehet, hogy ez is benne volt.
Tehát náluk is éppen tűzoltás volt ész nélkül, úgyhogy abban maradtak, hogy végül munkaerő kölcsönzés volt. És akkor így sikerült helyreállítani az egész Maersk IT infrastruktúrát. A szumma meg úgy nézett ki, hogy kevesebb, mint egy hét, és 350 millió dollár volt csak a saját bukójuk. De itt ugye a lényeg az az, amit az elején is mondtunk az Ever Given-nél, hogy a teljes világ gazdasági ellátási láncban ez mekkora kiesés volt, hogy egy ennyire nagy szereplőnek leálltak a szállításai, vagy berekedtek.
Plusz nyilván még az is benne volt, hogy arcvesztés.
Ja, hát persze.
Tehát mint szállítmányozó cég, az egyik legnagyobb, hiába a legnagyobb, de egy ilyen incidens azért eléggé rosszul érinti a róluk alkotott képet. Úgyhogy, ahogy mondtad, 350 milliós saját pénzügyi veszteségükön felül a partnerek mind fel tudtak mutatni messziről is látható összegeket, és én úgy tudom, hogy ezeknél a kártérítési igényeknél sokszor elég volt egy darab meeting, nyilván két vezető pozíciójú partner oldali és a Maersk oldali megfelelő ember között, és már utaltak is kártérítést a partnercégnek milliós tételekben. Tehát csökkenteni akarták ezt az arcvesztést, akár pénzügyi veszteség árán.
Oké, vissza Ukrajnára. Közel minden kormányzati szerv leállt, beleértve például a posta is, az állami fenntartású posta. 74 ezer alkalmazottnak nem volt értelme, hogy bemenjen a munkahelyére.
Ez nem sok.
Brutális napokon át. és itt ugye a postáról mindenkinek a levelek jutnak eszébe. De hát messze nem ez volt a gond, hogy most késnek a levelek, vagy a csomagfeladás, hanem az, hogy ők továbbítják, ahogy Magyarországon is például a nyugdíjakat. Nem lehetett csekket befizetni. Nem tudták kiegyenlíteni a tartozásokat, büntetéseket, és akkor mindezek mellett 22 további bank, ami szintén nagyon-nagyon durván érintett volt, 6 közműcég, azt is el lehet képzelni, tehát az áramtól a gázon át a villanyig minden, hogy mondjuk tételezzük föl, hogy a vezérlést nem Windows-os gép szabályozza, de mondjuk az elszámolást igen. Tehát, hogy ezt föl se fogom, hogy ezt hogy lehetett megoldani, hogy utána hogy kompenzálták, vagy hogy javították az ilyen fekete doboz időszakot. Beleértve egyébként ide tartozik két repülőtér, ami szintén le kellett, hogy álljon emiatt. Csak Kijevben 4 kórház állt le.
Szerintem ez a 4 tétel, amit felsoroltál, tehát bank, közmű, repülőtér, kórház, és megbénult minden.
Brutális, brutális. Én kihagytam belőle például, hogy ide lehetne még rakni a tömegközlekedés szerintem. Az legalább ilyen, ugyanilyen durva nagyvárosban. De ha belegondolsz, hogy oké, nem nagyvárosban vagyunk, vagy nagyvárosban vagyunk, és leáll a tömegközlekedés, mit csinálsz, beülsz az autóba, ha szerencséd van, tele van a tank. Ha nincs, akkor nem tudsz benzint venni, hiába ott van a töltőállomáson, mert nem tudsz fizetni. Tehát
igen.
Elképesztő tényleg egy ilyen Mad Max világ kezdete. És akkor végül, ugye itt közben azért folytatódik a nyomozás.
Igen, és hát a nyomozás kiderítette ugye, hogy ettől a Linkos Group nevű cégtől indult az egész fertőzés, körülbelül egy hét kellett ahhoz, hogy eljussanak ehhez a céghez, akik igazából áldozatai voltak szintén ennek az egész támadásnak. Ugyan ők voltak a
epicentrum.
Gazdatest, aha. Tehát ahonnan az egész kiindult, de ők egy teljesen normális ukrajnai fejlesztő cég, egyébként egy elég mostanra elég nagy méretű fejlesztő cég, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a rendőrségi rajtaütést, hogy berúgták az ajtót, minthogyha egy valamilyen terrorszervezetet számolnának föl. A cég tulajdonosa szerint, vagy a beszámolója szerint fegyvert fogtak rájuk. Tehát, mintha azzal most bármit is segíteni lehetne az egésznek a megoldásában. De
jó,
hát,
hogy nem a vírusra fogtak fegyvert.
Jó, hogy nem a Winchesternek a szektorának a homlokához szorítottak fegyvert. Úgyhogy ott akartak erőt demonstrálni, ahol éppen pont már késő volt, de lefoglalták a szervereket, elkobozták az összes IT infrastruktúrát, és további vizsgálatra átadták a szakértőknek.
Aha.
És ugye még az nem volt itt világos, hogy mi volt igazából a valódi szándék. Tehát az továbbra is kérdéses volt, hogy ez honnan indult pontosan. Oké, voltak találgatások, nyilván nem volt nehéz, ahogy mondtad az elején, de evidencia nem volt arra, hogy kik támadtak, és mi volt a szándékuk.
Azért meglehetősen egyértelmű lehetett a forrása geopolitikai szempontból. Nyilván mindenki az oroszokra gondolt, de az egy dolog, hogy valamilyen szinten biztos vagy abban, hogy ez az ő érdekük volt, meg tőlük indult, de ez egy dolog, az meg egy másik, hogy tudod-e ezt kétséget kizáróan bizonyítani.
Így van.
És akkor itt...
És
igen?
Semmi, csak az, hogy a évekkel később is viták folytak arról, hogy mi volt az eredeti célja, mert lehetett, hogy ez nem zsarolóvírus, hanem pusztít, tehát töröl, minél több mindent megnehezít, és minél nagyobb kárt okoz. Ez lehet egy cél. De volt olyan vizsgálati eredmény, akik arra jutottak, hogy ne lehessen bizonyítani, hogy az évekkel ezelőtti támadásban pontosan milyen technológiát használtak, milyen módon folyt az le. Tehát ilyen megközelítés is volt. Erről még talán még most is vannak róla viták.
Mondjuk az oroszok azok gondolom az utolsó pillanatig, meg amíg világ a világ, azt fogják mondani, hogy ők vitatják, hogy ők lettek volna, de az biztos, hogy 9 hónapon át senki nem mondta ki hivatalosan.
Igen.
Hát én megkockáztatom személyes véleményként a nyilvánvalót, hogy az oroszok voltak. A Sandwormról meg kiderült, hogy részben ők voltak azok, akik a programban talált kommentek meg szövegek alapján az egész mögött álltak, és róluk kiderült, hogy részben vagy egészben átfedésben vannak egy Fancy Bear nevű csapattal, aki mit ad Isten az orosz GRU-hoz, a katonai hírszerzéshez köthetőek tök egyértelműen, egy APT-28 nevű másik csoporttal együtt. És akkor szoftver kódvizsgálat alapján, más ilyen közvetett nyomok alapján, egyébként a szoftverkódra még kitérnék annyit, hogy az ESET nevű szlovák cég vizsgálata is nagyban előrelendítették az egész történetet, de végül is 9 hónappal később a Fehérház hivatalos közleményt adott ki arról, hogy teljesen egyértelmű, hogy az orosz GRU a katonai hírszerzésnek volt a eszköze, tulajdonképpen egy kiberháborús eszköz, ami tényleg abból a szempontból nyilvánvaló, hogy soha nem akartak pénzt kapni érte, az az egész csak terelésnek indult, és a közlemény azzal zárul, hogy meg lesznek ezzel kapcsolatban a megfelelő konzekvenciák és következmények, amiért ezt az oroszok megtették egy szövetséges állammal.
Uh-huh. És biztos sok mindenkibe felmerül, hogy ez a veszély fennáll még mindig, vagy ez most javítva lett. És ehhez ugye egy fontos adalék, hogy a Microsoft kiadta azt a javító csomagot, tehát minden Windows gépre elérhető, amivel foltozni lehet magát a sérülékenységet. Viszont ugye a nagy probléma, egyik része ez, hogy mindenki tegyen fel minden frissítést, ezt tényleg komolyan, érdemes komolyan venni, viszont sajnos az egésznek a fajék egyszerűsége, hogy egyetlen fertőzött hálózati eszköz továbbra is elegendő ahhoz, hogy a javított gépeket is megtámadja egy hálózaton belül. Tehát az benne még a kicsit hátborzongató végül is, hogy ez gyakorlatilag megtörténhet akár most is.
Nagyon durva.
És egyébként a frissítések, hogy ugye ezeknél a nagyvállalatoknál mindig elvileg szigorúan veszik, hogy mindenhol minden frissítve legyen. Hát kiderült a vizsgálatnál, hogy a támadásig, vagy a támadás előttig nem egy Windows 2000-er szervert futtató környezet is volt a Musk hálózatán. Ami ugye így a...
2017-ben erőskés.
Igen, igen, ami egy picikét aha. Már túl volt a támogatott verzióján.
Nagyon durva.
Igen. De egyébként javaslat a Microsofttól, hogy ezt az egész SMB verzió 1-es protokollt kompletten érdemes kikapcsolni.
Aha. Én utóhatásként csak annyit olvastam, hogy a Mimikatz az továbbra is létezik, továbbra is fönt van, és az eredeti hibát, ahogy mondod, nyilván patchelték, viszont a Mimikatznek is folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb verziói. Tehát ahogy mondod, ez igazából meg ahogy az intróban ezt beharangoztuk, és akkor ebből így keretesre össze is tudjuk foglalni. Tényleg egy olyan sérülékenység és olyan problémáról van szó, amit bármikor lehet, hogy újra fognak tudni használni. Lehet, hogy most már több esze van a MERS-nek is, meg sok mindenkinek, aki hajlandó az ilyen esetekből tanulni, és másképp oldják meg a mentéseket, de nem lehetünk nyugodtak ilyen szempontból.
És az a baj, hogy a mentés csak egy dolog, mert itt ugye végül is visszaállították ők is hálózatukat. Itt az a kiesett idő, amit nem tudsz megúszni.
Igen.
Tehát hiába van mentésed. Egy ilyen méretű, kicsit hatásvadászon mondva atombomba az. Egy adott hálózaton belül ledobnak, úgymond, mire visszaállítod, az minimum egy hét, és az egy hét nem tűnik soknak, de egy ekkora cégnél az már elegendő ahhoz, hogy holdról is látható méretű pénzügyi veszteségéje.
Igen, és akkor még mindig csak az üzleti résznél maradtunk, de tényleg a mindennapi impactje. Tehát az, hogy egy hét nem tűnik soknak, ha nem az van, hogy egy hétig nem tudsz fizetni élelmiszerért az üzletben.
Igen.
Jó, szerintem ezzel a végére is értünk a történetnek. Nagyon szépen köszi, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Megpróbálunk most hamarabb jönni a következő résszel, tök sok tervünk is van. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik visszajeleztek nekünk, különösen azoknak, akik értékeltek minket 5 csillagra, most is ezt kérjük mindenkitől, mert nagyon-nagyon sokat jelent nekünk.
Így van, és amit múltkor nem mondtunk el, hogy ha esetleg ti is áldozatai voltatok hasonló netes csalásoknak, hekkeléseknek, akkor ezeket a történeteket szívesen vesszük, és megpróbáljuk minél érthetőbben feldolgozni itt a műsorban.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!